Van a panelban egyébként két volt pénzügyminiszter, és mindketten adószakértők is, úgyhogy én visszakérdezném most adóügyekben talán a Csabára.
Az első, amit szerintem érdemes rögzíteni, és ez a Szél-Kálmán terv 2.0-ból világosan benne van, hogyha a számokat megnézi, hogy 2011-hez képest 2014-re, illetve 2015-re egyértelműen nőni fog az adóterhelés Magyarországon. Tehát amikor az üzleti szféra nézi a saját terveit, számait, akkor abból világosan látható, hogy 2011-hez képest egy adóteher növekedés van. Amihez hozzá kell tenni, és ezt azt gondolom a Szabolcs elmondásából világosan látható, hogy ez koncentrálódik valószínűleg majd bizonyos ágazatokra. Tehát akiket a különadók megtalálnak, ott drasztikusan nő, a többinél úgy nagyjából átlagon marad. Bár hozzáteszem, hogy az SZJA-ba mondjuk az átlag kereset alatt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy nőtt egyértelműen az adóik Magyarországon az elmúlt időszakban. Ugye egyrészt az alacsony jövedelműeknél bejött az SZJA, illetve az egyéni járulék növekedés. Tehát erről az oldalról láthatóan nem fog tudni versenyképességet javítani a következő években a kormány. Ezért lenne azt gondolom nagyon fontos, hogyha most már egyfajta kiszámíthatóság és stabilitás itt megjelenne. És itt nem csak arra gondolok, hogy most akkor évközben változik-e az adó, vagy nem, hanem tényleg néha olyan apró dolgok miatt is változnak a törvények, amit az ember egyszerűen nem ért. Tehát tavaly azt hiszem 10 fölött változott az SZJA meg az adó. 21-szer.
Az ART az meg 19-szer.
Az ART akkor 19-szer, tehát Szabolcs tudja ezt a legjobban az országban. Na most ebből valószínűleg 15-öt lehetett volna egy időpontra időzíteni, mert annak nincs magyarázata, hogy volt olyan szabály, ami 3 napig élt egyébként egy teljesen ilyen marginális területen. Tehát ha a stabilitást és a kiszámíthatóságot, hogy legalább ezzel stabilan lehessen számolni, az azt gondolom, hogy már nagyon sokat jelentene. Az, hogy a hosszú távú adópolitikában most akkor az egykulcsos adó marad, nem marad. A lehet-e ilyen agresszív gyerekkedvezmény mellett mondjuk a költségvetést finanszírozni, lesz-e ennek tényleges hatása a gyerekvállalási kedvre? Szerintem ezt ma még nem lehet megítélni, de jó lenne, hogyha legalább a mostani struktúrával stabilan lehetne számolni a következő évekre, és nem kellene újabb és újabb ötleteket kitalálni, ahol valamilyen bevételt lehet generálni.
Péter.
Köszönöm. Hát, ha ilyen konkrét kérdéseket kapok, akkor már nem fogom tudni udvariasan és diplomatikusan megválaszolni a felvetéseket és elkerülni a erős kritikai megnyilvánulásokat. Én azt mondom, hogy az adórendszer változtatása az irányát tekintve is rengeteg hibát mutat, és fő oka ennek az, hogy egy nagyon rossz gazdaságpolitikai stratégia alakult ki a kormányzati működés elején, és ebből a stratégiában aztán egy csomó olyan kockázathiba következett, amit meg tűzoltó jelleggel igyekszik orvosolni a kormány. Ugye a rossz gazdaságpolitikai stratégia az nagyon leegyszerűsítve bemutatható, egy fogyasztásélénkítési irányba próbált elmenni a kormány, teljesen rossz időzítéssel, de eleve rossz alapvetéssel is. Ugye itt most csak részletes magyarázat nélküli kinyilatkoztatások megtételére van idő, de azt lehet mondani, hogy Magyarországon egy kínálat élénkítő gazdaságpolitikának lehet bármiféle értelme egy keresleti élénkítő gazdaságpolitikával szemben. Nincs kellően erős, robosztus, versenyképes belső vállalati szektor. Az a pénz, amit elkölt a kormány arra, hogy a lakosságnak, nehogy isten a választóknak több maradjon a zsebében, abból nem alakul ki olyan belföldön állított termékekre és szolgáltatásokra irányuló kereslet többlet, amiből plusz gazdasági növekedés lehetne. Tehát azt a pénzt, ha feltételezzük, hogy azt az 500 milliárdot mindenáron el kell költeni, nem kellett volna ilyen ütemezéssel, de ha feltételezzük, hogy mindenáron el kell költeni, akkor azt nem egy behatárolt társadalmi léteg jövedelmi viszonyainak azonnali és radikális javítására kellett volna költeni, hanem arra, hogy a belső vállalati szektor erősödjön, a kínálati, a vállalkozási feltételek javuljanak, ők legyenek minél inkább versenyképesek, zárkozzanak fel a nemzetközi versenytársaikhoz, és utána lehet a fogyasztás bővülésből már belföldön is gazdasági növekedés csinálni. És nagyon lehet arra egyszerűsíteni, akkor bőkezűen adott a kormány egy behatárolt társadalmi rétegnek pénzt, amiből ők vagy bizonyos mértékben megtakarítottak és az adósságát csökkentették, de ha fogyasztásra költötték, akkor más országok versenyképes vállalkozásainak adtak remek növekedési lehetőséget, tehát meglehetősen bőkezűen támogattuk más országok gazdasági növekedését ezzel. Nem tudom, hogy mennyi értelme volt. Ráadásul az időzítés is, ugye, ahogy mondtam, kritikus volt. Van egy nagyon önellenmondó és önleleplező kommunikációs stratégiai kormánynak az rögtön az elejéről, hogy sőt, közelbe vették át az országot, és azért azonnal is radikális adócsökkentésre volt szükség. Ez ugye nincs pénzügyi szakember szerintem, aki ezt a mondatot értette valaha, de ugye ez megmutatta, hogy egyébként valóban egy kritikus egyensúlyi állapotban, de még egyensúlyi állapotban lévő költségvetést kellett volna megtartani ebben az egyensúlyi állapotban. Ugye a kormány azzal kezdte, hogy ez jelentősen felborította ezt az egyensúlyt, óriási lukat adott a költségvetésben. Valószínűleg számítva arra, hogy majd lesz gazdasági növekedés, és a növekedés ezeket a lukat be tudja fedni, legalábbis az eleinte a kommunikációban ez volt kiolvasható, nem lett gazdasági növekedés, ahogy azt gondolom, hogy tudható volt előre. A lukak benne maradtak az államháztartásban, és ezt most olyan intézkedésekkel kell befoltozni, amik viszont nem, hogy nem javítják, hanem rontják a kínálati feltételeket, rontják a vállalkozási feltételeket. Illúzió azt gondolni, de ezt Vámosi Nagy Szabolcs is már elmondta, hogy steril módon le lehet választani egyes adózókat ma Magyarországon, és meg lehet őket úgy agyóztatni, hogy annak nincs továbbgyűrűző gazdasági hatása. Eleve képtelenség azt gondolni, hogy majd a bankszektor, a telekommunikációs szektor, stb. Úgy viseli az adóterheket, hogy az ő ügyfélkörük, az ő beszállítóik ebből semmit nem éreznek. De el kell, hogy mondjam, hogy pont a vállalkozási infrastruktúrát teszi sokkal drágábbá és sokkal rosszabb minőségűvé azzal az adórendszerrel most a kormány ezekkel a különadó struktúrákkal, amikkel bevezetett. Mert mi lesz drágább? Drágább lesz a telekommunikáció, drágább lesz az energia, a közlekedés, drága volt már eddig is a hitel, de még drágább lesz és még kevesebb lesz belőle. Tehát miközben én azt mondtam, hogy azzal kellett volna elindulni, hogy a vállalkozási feltételeket javítsuk, tegyük versenyképessé a vállalatainkat, nagyokat, kicsiket, közepeseket, és ezáltal tegyük alkalmassá Magyarországot arra, hogy belföldi és külföldi keresletet is felszívjon, és így legyen gazdasági növekedés, pont az ellenkezőjét csináljuk, és ennek az adórendszer átalakításnak az a következmény, hogy egyre rosszabb feltételekkel lehet vállalkozni, egyre kedvezőtlenebb feltételekkel, egyre drágábban lehet hozzájutni ahhoz az infrastruktúrához, ami ahhoz kell, hogy valaki nemzetközi versenytársaival harcra induljon. És akkor még nem beszéltem ugye a munkaerőköltségekről, mert hogy a munkaerőköltségek ugyanennek az adóátalakításnak az eredményeként pont a kritikus szegmensekben nőttek és nem csökkentek. Tehát ma Magyarországon egy vállalkozó azzal szembesül, hogyha vállalkozni akar és mondjuk versenyezni akar egy osztrák, egy cseh, egy lengyel versenytársával, akkor éppen csak a pénz drágább neki, a munkaerő drágább neki, meg a közlekedés, az energia, a telekommunikáció, minden mást megoldhat saját maga, hogyha kell ügyes.
Körbe vagyunk végbe ilyen adósokkal, ilyen adószakértőkkel, és,
mi álma, nem vagyunk.
És szeretném, hogyha a közgazdásztársa megtámogatna, ugyanis én úgy látom, hogy egyébként az erre a kormány és az erőzőre is az jellemző, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít az adópolitikának. Hát itt azért a gazdaságpolitika az nem adópolitika, az egyik eszköz. Ugye jogászkormány van, hát nem csodálom, hogy szabályozási tű önti el néha döntéshozókat, de az előző is ilyen volt, mert azon voltak, hogy adószabályokkal helyre lehet ütni. Azt mondom, az adózás nagyon fontos, de azért másodlagos a mind az üzleti klíma szempontjából, mind az ország gazdasági helyzetét tekintve. Ugye vannak olyan alapproblémák, mint például a foglalkoztatást, most a jövőt illetően talán együtt tudunk majd érteni, de a múlton össze lehet veszteni, egy házasságban. Ugye a gyerekkel mi legyen, abban egyetértünk, de kirontott el a gyereket, hogy azon össze lehet csúnyán veszni. De azért azt lássuk be, hogy az előző időszakban, amikor még volt 4-5%-os gazdasági növekedés, foglalkoztatás nem nőtt. Így elszalasztotta Magyarország azt a történelmi pillanatot, egy évtizedet, amikor meg lehetett volna erősíteni a középvállalkozásokat, hogy azok teremtsenek munkahelyeket. Ugye, és a kormányzat most neki ugrott 2010-ben, elég nehéz időpontban, hogy munkahelyet teremtsen. Ez az egy időt sose ejtem ki ezt a számot, mert azért ez egy komolytalan szám, de hogyha csak azt jelenti, hogy nagyon sok, és ez komolyan gondolja, hogy nagyon sok munkahelyet akar teremteni, akkor azt mondom, ez a kulcspontja. Hát ebben a vonatkozásban sajnos viszont én is azt gondolom, hogy ami történt, az nem sokat lendített a foglalkoztathatóságon, foglalkoztatási viszonyokon a magyar közép és kisebb kisvállalatok nem akarnak foglalkoztatni. És az adórendszer nem javított rajta, az SZIA erőteljes leszállításától ugyanis, és megint ugye ez az alap probléma, hogy adótechnikától, amit ráadásul még a alkotmányba beraknak, olyan gazdaságpolitikai hatást várnak, mely hatás bizonytalan, feltételes, és hát sorolhatnánk a különböző kifogásainkat. Tehát én azt gondolom, hogy beszéltünk az adóról, és kritizálhatjuk is, de hát ez húzza ki a gazdaságot az állapotából. Azt csak úgy halkan mondom, hogy az a tény tehát, hogy a direkt adókat a kormány leszállította, és a fogyasztásra nyomta, tehát ez irányában, ez azt gondolom, hogy ez rendben lévő. A technikája és annak a kapcsolódó várakozások azonban nagyon sok kritikát tesznek lehetővé.
Én úgy gondolom, hogy ez a mostani adóintézkedés csomag alapvetően negatívan fogja érinteni a gazdaságot. Egyrészt a gazdasági növekedés ütemet fogja valamilyen mértékben csökkenteni, majd a konkrét intézkedések fogják megmutatni, hogy milyen mértékben. Gondolok itt elsősorban egyébként erre a pénzügyi tranzakciós illetékre, ami kifejezetten a gazdasági aktivitást fogja majd jelentősen vissza. Szabolcsal egyetértek én is, hogy a telefonadó az önmagában nagyjából elviselhető, mert az végül is egy kezelhető jellegű történet. A másik pedig az, hogy az inflációt is azt gondolom, hogy növelni fogja, illetve harmadrészt pedig a fekete gazdaság felé is irányítja majd a gazdaságot, gondolom csak megint a pénzügyi tranzakciós illetékre. És persze én megértem egyébként, hogy adókat be kell szedni, és azt is egyébként, hogy az államháztartási egyensúly szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a bevételek meglegyenek, de az a kérdés, hogy miért nem jut a kormány hozzá a szent tehenekhez. Tehát egyrészt az SZIA annak az egykulcsosságát miért nem állította vissza progresszívre, a másik, hogy miért nem vezetett be valamilyen vagyonadót, legalábbis valamilyen vagyoni szint fölött, a harmadik pedig miért nem jut hozzá az állami támogatások rendszeréhez, ahol azért 1800-2000 milliárd forintnyi összeg van, és annak egy nem jelentéktelen része kifejezetten rossz struktúrában és nem hatékony módon támogatja a különböző vállalkozásokat. Ott egy jelentős reform és átalakítás, egyrészt hatékonyságot növelhetett volna, másrészt pedig 2-300 milliárd forintot ki lehetett volna venni. Annál is inkább egyébként, mert európai összehasonlításban Magyarországon GDP arányosan az állami támogatások összesedése nagy összehasonlítva többi országgal. Tehát érdemes lett volna például itt karcsúsítani, és ez összességében kevésbé lett volna torzító hatás, és a gazdaságot kevésbé fogta volna vissza.